Az Inforádió jogi magazinját hallják 2020. szeptember 24-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A robotok nem vonhatók felelősségre az általuk okozott károkért, azokért elsősorban az üzemben tartó és az üzemeltető tartozik felelősséggel, mondta az Inforádiónak a Mesterséges Intelligencia Koalíció szakértője. Netz Daniel hozzátette, a mesterséges intelligenciák által okozott károk esetében más a polgárjogi és más a büntetőjogi értelemben vett felelősség. Az autonóm módon működő eszközöket a polgári jog jelenlegi szabály veszélyes üzemnek minősítik, ennek értelmében az üzemben tartót, a jármű fejlesztőjét fokozott felelősség terheli, mondta a szakértő, aki kitért arra is, hogy a részlegesen automatizált önvezető autók által okozott károkért a vezetőt büntetőjogi felelősség terhelheti, de ha a káresemény szoftverhiba miatt történik, akkor a szoftver gyártójának felelőssége is felmerülhet. Rozgonyi Ádám interjúja.
Jelenleg egységesnek mondható, tehát a világ minden részén elfogadható mesterséges intelligencia fogalmmal nem rendelkezünk. A legtöbb akár tudományos, akár politikai vagy jogi dokumentumokban felbukkanó meghatározás, az elsődlegesen a technológiai probléma megoldásra, illetve az emberi intelligenciához való viszonyra helyezi a hangsúlyt. Egy nagyon jó gyakorlatias meghatározást ad a Magyarországi Mesterséges Intelligencia Stratégia. Ez elsősorban az emberi intelligencia valamely leképezésére alkalmas szoftverként fogja fel az emlit, mely képes támogatni vagy autonóm módon ellátni bizonyos folyamatokat. A gyakorlatban egyébként a kis túlzással élve húsfér manifestációiként találkoztatunk vele, például robotok, vagy a ma még inkább tesztfázisban lévő önvezető autók, bizonyos esetekben a drónok tekintetében. Ezek igen összetett rendszernek mondhatók. Például egy önvezető autóra gondolunk, külső szenzorok, kamerák, szoftverek, folyamatos tanulásra képes algoritmusok alkotják a rendszert, és ez valójában egy nagyon összetett jogi környezetet és egyfajta etikai szabályozást is eredményez.
Egyáltalán nem számít futurisztikusnak, hogy például egy robottal beszélget az ember, vagy például, ha jól emlékszem, Japánban vagy Kínában láthatunk arra példát, hogy robot műsorvezető vezeti a híradót. Az efféle megoldások mindinkább gyakoribbá válhatnak a közeljövőben?
Abszolút. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy olyan területeken is megjelhet a mesterséges intelligencia, vagy már meg is jelent, amit korábban kifejezetten humánnak vagy emberinek gondoltunk. Például voltak már olyan reklámfilmek, amelyeket mesterséges intelligencia készített, magyarul egy program, vagy akár olyan művészetinek gondolt alkotások. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az olyan ezeken a területeken eltűnne majd az emberi kreativitás, vagy általában az emberi munka. Ez inkább csak egyfajta új önmegvalósítást eredményez, ahol ezek az eszközök is az emberiség segítségére válhatnak.
Azért több tudományos fantasztikus film témája is az, hogy a mesterséges intelligencia számítógép öntudatra ébred, és az emberi közreműködés az eltűnik, és inkább megfordulnak az erőviszonyok, és a emmi igyekszik uralkodni, irányítani, uralkodni az emberek felett. Ez egy nagyon föltőre elrugaszkodott elképzelés, vagy inkább félelem?
Valójában az emmiben rejlő lehetőségek mellett természetesen megjelennek a kockázatok is. Tehát ezek a rendszerek valóban járhatnak veszélyekkel. Egyelőre az öntudatra ébredés veszélye még futurisztikusnak mondható, de elég sok olyan helyzettel találkoztunk, ahol például egy önvezető tesztautó okozott balesetet. Ugye, ha egy kicsit tovább gondoljuk, akkor már oda is eljuthatunk, hogy mi történne, például egy ilyen robot, vagy önvezető, vagy akár bármilyen autonóm rendszer felett, mondjuk egy hacker veszi át az irányítást. Ezért is fontosak például a kibervédelmi szabályok, és ezért is kell egyfajta jogi problémaként gondolunk a mesterséges intelligencia hasznosítására.
Felmerül a kérdés, hogy ki felel az autonóm eszközök által okozott károkért, terhelhet-e felelősség embereket, a például a robotok által okozott károkért?
Jelenleg a robotok önmagukban nem voltók felelősségre a cselekedeteikért, illetve azokért a károkért, amelyeket ezek révén elkövetnek. Így elsősorban az üzemben tartó, illetve a ténylegesen üzemeltető személy fog felelni. Mondhatjuk, hogy külön válik e körben a polgárjogi és a büntetőjogi értelmeben felelősség. A polgárjogi értelemben a jelenleg az üzemben tartó felel. Általában mondjuk egy önvezető autót, vagy valamilyen autonóm módon működő robotot vagy eszközt, a polgári jogi szabályai veszélyes üzemnek tekintenek. Ez egy, mondhatni, egy magasabb szintű felelősséget eredményez az üzemben tartó részére, tehát annak a személynek vagy entitásnak a részére, aki ezt a gépet vagy járművet tartósan üzemelteti, felügyeli. Lehet mondjuk egy vállalkozás is, amely éppen tesztautót fejleszt, sőt a jelenlegi magyar tesztautószabályok, vagyis az önvezető autó tesztelésre vonatkozó szabályok szerint maga a jármű fejlesztő az, aki ilyen helyzetben polgári jogi értelemben felelősségre vonható. Természetesen már ezek a járművek, vagy ezek a rendszerek terjednek olyan szinten, hogy már mondjuk egy átlag felhasználó is gyakorlatban hozzáférhet mondjuk egy teljesen önvezető autóhoz, akkor már inkább előtérbe kerül a, úgymond az általános, vagy az átlagos gépjármű használók felelőssége. Természetesen emellett a büntetőjogi szabályokra is érdemes odafigyelni. Például előfordult nemrég az Egyesült Államokban, hogy egy tesztpilóta okozott, vagyis egy önvezető jármű okozott valamit, és magát a tesztpilótát vonták felelősségre büntetőjogilag, tehát büntető eljárás indult a vezető ellen, annak ellenére, hogy egy önvezető autóról beszélünk. Ekkorban szerintem érdemes megemlíteni, hogy az automatizációnak különböző szintjei határozhatók meg, és ez főleg az önvezető járművekre igaz. Nyilván egy alacsonyabb szintű automatizáltságnál a vezetőnek jobban oda kell figyelnie, képesnek kell arra lenni, hogy beavatkozzon egy esetleges baleset esetén, és csak a teljes automatizálásnál merülhet az fel, hogy a vezető nem terheli felelősség. Ez azonban ez az időszak természetesen még nem jött el. Ha már itt szóba került magának, a szoftverhibának is lehetnek érdekes vonatkozásai. Ez főleg a polgári jogi felelősség területét érinti. Tehát mondjuk a gyártó vagy a szoftvernek szolgáltatója mennyiben felelhet egy ilyen balesetért. Ekkor érdekes, hogy már volt olyan gyártó, például a Volvo, amely tett olyan nyilatkozatot, hogy felelősséget vár az automatikus üzemmódban okozott balesetekért. Nyilván ezek a nyilatkozatok komoly szerephez juthatnak, de ennek ellenére, ami az én meglátásomat illeti, alapvetően a veszélyes üzemért okozott felelősség az domináns marad még egy bizonyos ideig a polgári jogi felelősség tekintetében, a büntetőjogi felelősség tekintetében pedig a teljes automatizáltságig alapvetően a vezető lesz felelős.
Mondhatjuk azt összefoglalólag, hogy elsősorban az üzemben tartott felhasználót terheli a felelősség jelenleg?
Elsősorban igen.
De mindig ugye az egyedi esetektől függ, hogy
előfordulhat, vagy elképzelhet olyan eset is, ahol akár a szoftver szolgáltató, vagy egy gyártó lesz a felelős. Nyilván ezek olyan esetek, amiket még meg kell, hogy méretessenek a gyakorlatban. De ahogy ön is mondta, minden eset valóban egyedi. Tehát kategorikusan nem jelenthető ki, hogy egy baleset esetén 100%-ban csak mondjuk a felhasználó, vagy az adott eszköz gyakorlatban felügyelő személy, vagy csak a gyártó, vagy a szoftver szolgáltatója feleljen.
Tehát létezik a közös felelősség is mondjuk a felhasználó, úgy a szoftver gyártója részéről.
Előfordulhat, ha mondjuk maradunk a gépjármű vagy más autonóm eszközöknél, de gyakorlatban ez egyébként valóban eddig a leginkább az önvezető tesztjárműveknél merült fel. Ott maguk az üzemben tartók, tehát akár azok a vállalkozások, amik a járműveket tesztelik, sőt, igazából ezek a vállalkozások, azoknak a felelőssége leginkább felmerült, pont azért, mivel még a leginkább tesztfázisban tartunk. Elsősorban ugye ők feleltek azért, hogyha egy jármű kárt okozott. Amikor már ezek a járművek megjelennek, vagy magasabb szintű automatizáltság mellett is a kereskedelmi forgalomban, akkor már juthatunk egy olyan szintű, ahol vizsgálandó, hogy milyen mértékben járult hozzá a vezetőnek a felelősség, és milyen mértékben a gyártói. Tehát valóban felmerülhet egy olyan helyzet is, ahol bizonyos esetekben vagy a gyártó, vagy a vezető fog felelni, vagy akár mindketten.
Ez egyébként mennyiben jelent kihívást a jog számára, hogy ezeket a kérdéseket szabályozza és egyértelmű válaszokat adjon?
Alapvetően kihívást jelent, már csak azért is, mivel a gyakorlatban a mesterséges intelligencia működését nehezen lehet kiszámítani, pont azért, mivel nagyfokú autonómiával vagy nagyfokú önállósággal rendelkezik. Ezek a kérdések jogi szempontból, a szabályozás megteremtése szempontjából nehéznek mondhatók. Nagyon valószínűleg tűnik egyébként, hogy a jövőben sajátos felelősségi szabályok lesznek majd alkalmazandók az ilyen helyzetekre, tehát konkrétan meg lesz például az, hogy mikor felel majd a vezető, mikor a gyártó, ám ezek a szabályok jelenleg még kialakulóban vannak.
Tehát folyamatos, úgymond a jogi tényállások vizsgálata, vagy szakmai egyeztetés ebben a kérdésben, ebben a kérdéskörben.
Igen, ezt mondhatjuk.
Fogyasztói társadalomnak milyen a viszonya a robotikával, a mesterséges intelligenciával?
A futurisztikusnak tűnhet sokak számára a mesterséges intelligencia számos megoldás, mert most is a mindennapjaink részét képezi. Például a közösségi média oldala, a kereső programok, okostelefonok nagyban támaszkodnak különböző algoritmusokra, mesterséges intelligencia megoldásokra, de sok tekintetben ezek már a mindennapjaink részét képezi. Ha például belegondolunk, nagyon sokan folytatunk már beszélgetést egy chatbottal, amely valójában egyfajta mesterséges intelligencia alkalmazás. Ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy ez folyamatos kihívás elé állítja a társadalmat. Amikor a robotokra vagy mesterséges intelligenciára gondolunk, hajlamosak vagyunk egyfajta személyre gondolni. A filmek is alapvetően sok esetben a robotokat valamilyen emberhez hasonló személyiséggel fedezik fel. Ugyanakkor ilyen személyiség a robotoknak még napjainkban nincs. Elképzelhető, hogy valamiféle korlátozott polgárjogi személyiséget kapnak a jövőben, de ez ugyanúgy egyfajta szabályozási kihívást jelent, amit valószínűleg az egyes országok máshogy fognak megközelíteni. Lehet, hogy más lesz az európai koncepció, vagy az amerikai, vagy a kínai. Ez még ebből a szempontból a jövő zenéje.
Egyébként előfordult már olyan eset, hogy valaki egy robotot jelentett fel?
Általában maguk a ilyenkor a vagy a gyártó felelősségét vizsgálták, vagy még az önvezető autóknál a vezetőjét. Tehát olyanról, hogy egy robotot büntettek volna meg, én nem tudok, ez fura is lenne. Tehát jogi értelemben nehéz lenne megtudni, hogy hogyan lehet a jelenlegi szabályok szerint felelősségre vonni valamilyen autonóm eszközt.
Egyébként Magyarországon, uniós vagy akár világviszonylatban mennyire elterjedt a mesterséges intelligenciával működtetett eszközök használata a mindennapokban?
Viszonylag elterjedtnek mondható. Ráadásul a magyar meglátások és az eddigi magyar szabályozási koncepciók is alapvetően összhangban vannak az Európai Uniós elvárásokkal. Az EU-s megközelítésben egyébként jelentős hangsúlyt kap az etikai és a szabályozási keretek kialakítása. Sok ország, illetve sok terület másképpen közelíti meg ezt a kérdést. Tehát az Egyesült Államokban főként a szabályok lebontáson és a technológia népszerűsítésén, tehát a fogyasztói társadalom vágyazáson van hangsúly. Kínában például a gazdasági és a társadalmi hatásokon. Én azt mondhatom, illetve azt foglaltam össze, hogy Európának szerintem továbbra is elsősorban az etikai meglátásokról összhangban kell tovább haladnia. De ennek ellenére elterjedtnek mondható a mesterséges intelligencia alkalmazás használata.
Elkészült Magyarország mesterséges intelligencia stratégiája. Kidolgozásában 250 szakmai szervezet vett részt, ha jól tudom, és ennek kiemelt célja, hogy minél többen ismerjék meg a technológiát, és 2030-ig 1 millióan találjanak maguknak magasabb hozzáadott értékű mesterséges intelligenciát használó munkakört. Tehát mi ennek a stratégiának a célja, milyen célkitűzései vannak még?
A stratégia egyrészt meghatározza a hazai fejlesztések irányait, másrészt aktívan reflektál a jelenlegi és a jövőben várható társadalmi és gazdasági hatásokra. Külön eredménye, vagyis az egyik legjelentősebb eredménye, hogy nagyban tükrözi a szereplők, tehát az állami, az akadémia és a gazdasági szféra egyetértését és szándékait. Maga a felépítést illetően, tehát ahogy a stratégia kialakításra került, egyrészt meghatározhatunk alapozó pilléreket, amelyek felkészítik a társadalmat a mesterség és intelligencia jelentett változásokra. Ebbe úgy beletartoznak az etikai, illetve a szabályozási keretek, mint az infrastruktúrális fejlesztések, vagy a stratégia egy végének mondható oktatás. Kutatási fejlesztések. De mert ugyanúgy megjelennek bizonyos fókuszterületek, ahol a magyar gazdaság, illetve a magyar tudomány kifejezetten erősnek mondható világviszonylatban is. Tehát például az autóipar, az agrárgazdaság, a gyártás. Ezeknek célja elsősorban a magyar gazdaság növekedési potenciáljának erősítése, illetve a további fejlesztések elérése. Emellett megjelennek olyan transformatív programok is, amelyek hosszú távú terveket határoznak meg, és a tervek megvalósítása során igen jelentős érték többletet eredményeznek az állampolgárok számára. Beletartozik mind az autonóm rendszerek kiépítése, mint például a klímavezérelt agrárium megvalósítása. Tehát olyan agrárgazdálkodás megvalósítása, ahol károsanyagok kibocsátása alacsonynak mondható, illetve ahol a klímaváltozásokra képes reflektálni az agrárgazdálkodás. Egy átlag polgár számára szerintem a stratégia hétköznapi jelentőséggel is bírhat, hiszen ebből több információt tud meg arról, hogy az életét hogyan is érinti majd a technológia változása, illetve az annak hatására kialakuló különböző jelenségek, illetve újfajta lehetőségek is, hiszen a stratégia célkitűzése épp a magyar munkaerőpiac fejlesztése és felzárkóztatása. Maga a stratégia egyébként 10 évre tervez, de ténylegesen az elkövetkező 5 évet bontja le tételesen intézkedésekre. Ennek célja nyilván elsősorban az, hogy elérhető célokat határozzon meg, másrészt, hogy minél hatékonyabban legyen képes reflektálni a technológiai, illetve a különböző társadalmi változásokra, az esetleges EU szabályozási koncepciókra. Egyébként mondhatjuk, hogy ha bár a technológia meghatároz bizonyos felelősöket, például a kormányzati szinten elsősorban az Innovációs és Technológiai Minisztériumot, azonban ennek megvalósítása tulajdonképpen mindenki kötelezettsége és mindenki előnye is, hiszen ha egy nemzetként járulunk hozzá ezeknek a célkitűzéseknek az eredményéhez, akkor mindegyikünk élvezheti annak hatásait.
Az elmúlt néhány percben érintettük ugye a felelősség kérdését is a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Ez a stratégia ilyesfajta jogi kérdéseket is tárgyal esetleg?
Felmerülnek benne ilyesfajta meghatározások is, azonban a stratégia egyelőre nem jelenít meg konkrét jogi szabályozásra vonatkozó lebontást. Számos olyan probléma van, ami még kialakításra szorul. Tehát alapvetően azok a szabályozási koncepciók, amik megjelennek a stratégiában, azok később társadalmi szakértő egyeztetés követően fognak eljutni a konkrét jogszabályanyagok kidolgozásához.
Ez körülbelül mennyi idő?
Alapvetően az elkövetkezendő években várható, de hangsúlyozandó, hogy ez elsősorban az EU szabályozásra kell, hogy reflektáljon, és azzal összhangban legyen. De, amit szintén nyilván részben politikai, részben gazdasági, vagy társadalmi okokból bizonyos szempontból várhat magára. Azt láthatjuk, hogy inkább, hogy ez egy folyamat, tehát nem egyfajta rövid sprintként határozható meg a mesterséges intelligencia szabályozás, hanem egy folyamatosan fejlődő koncepcióként, amely nem jelenti azt, hogy egyszer csak kapunk egy olyan jogszabályanyagot, amely végül se rendezi a kérdést, hanem amely folyamatosan képes reflektálni a technológiai változásokra. Egyébként ez szintén egy olyan információ, ami szerintem mindenki számára hasznos, tehát az aihungary.com weboldalon nagyon gyakran, illetve folyamatosan jelennek meg információk a magyar mesterséges intelligencia szabályozásról, vagy általában a mesterséges intelligenciával kapcsolatos érdekességekről.
És egyébként magyar alelnöke lett az Európai Parlament mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottságának, ugye Tóth Edina fideszes politikus, tehát így módon talán a magyar álláspont is jobban érvényesülhet az Unióban ebben a kérdéskörben.
Természetesen az Unió egyfajta közös csapat, amelyben minden tagállam hallathatja a hangját, és kell is, hogy hallassa. Úgy gondolom, hogy a magyar álláspont eddig is hangsúlyos volt, és ezután is hangsúlyos kell, hogy maradjon ebben a kérdésben.
A beszélgetés végén még kicsit a jövőbe tekintünk, akkor mit vár a következő 5, 10, 15 vagy mondjuk 20 évben? Hová jut, meddig fejlődik a mesterséges intelligencia használata világon, és mondjuk itt Magyarországon? Nagy lesz majd a különbség az egyes országok között?
Én azt mondanám, hogy az egyes régiók, illetve országok között lehetnek különbségek, ezek azonban főleg abból adódnak majd, hogy hogyan is tekintünk a mesterséges intelligenciára. Én azt gondolom, hogy az európai koncepció, ami szerint a mesterséges intelligenciának egyfajta etikus technológiaként kell megmaradnia, és erősen szabályozottám, de a piaci folyamatokat és a technológiai fejlődés meg nem ölő módon kell továbbfejlődnie. Ez továbbra is hangsúlyos érv kell, hogy maradjon. Úgy gondolom, hogy ez tulajdonképpen a leghelyesebb út, hiszen a magának a technológiának, mint ahogy el is hangzottak, olyan kockázatai vannak, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül. De célszerű egy olyan szabályozási koncepciót kialakítani, ahol a technológia előnyeit ki tudjuk használni lehetőleg maximálisan, míg a kockázatokat a megfelelő etikus szabályozással minimálisra csökkenthetjük.
Mert hogy a mesterséges intelligenciát azért sokszor használják esetleg különböző hamisításokhoz, és így módon becsapják az embereket ennek használatával, és nem csak hackerek.
Igen, valóban az úgynevezett különböző deepfake alkalmazás egyre inkább elterjedté válnak napjainkban. Tehát, mint arra ön is jól rávilágított, a mesterséges intelligenciának a felelősségi kérdése az épp úgy elvezethet minket például a deepfake világához. Ez azért is jelenthet problémát, mivel a hírhamisítás alapvetően alkalmas arra, hogy például a demokratikus folyamatokat vagy a választásokat befolyásolja. Előfordult már például világviszonylatban is, hogy politikusok lejáratására használtak ilyen jellegű megoldásokat, tehát ilyen úgymond hamisított vagy doktorált felvételeket. Nyilván ezek a tendenciák tendenciák erősödni fognak, egy macska-egér harc lesz alapvetően a felismerésre szolgáló megoldások és a hamisításra szolgáló megoldások között. De azt mondanám, hogy erre a leginkább, vagy a legfontosabb orvosság az az oktatásfejlesztés lehet. Hiszen ha felismerjük a fake news, ha utána olvasunk annak, hogy egy adott hír vagy egy adott tartalom mennyire lehet igaz, akkor mi is jobban meg tudjuk ítélni. Rosszabb esetben ezek a folyamatok komoly dezintegrációt okoznak majd. Jobb esetben a megfelelő oktatáspolitika és a megfelelő tudatosságnevelés mellett azonban az állampolgárok képesek lesznek arra, hogy ezeket a tartalmakat úgymond a helyükön kezeljék. Nyilván ez egy nagyon komoly társadalmi kihívást is jelent, hiszen eddig a híreket sok esetben úgymond készhez kaptuk és tényként kezeltük, míg a jövőben elképzelhető, hogy ez már nem így lesz, és akár a saját szemünknek sem hihetünk.
Az algoritmusok sem tudják elég hatékonyan felismerni, hogy mi a hír és mi a mondjuk álhír. Mert vannak ilyen algoritmusok, ha jól tudom.
Valóban vannak ilyen algoritmusok, ám de nem 100%-os pontossággal dolgoznak. Ezért is utáltam arra, hogy ez egyfajta macska-egér harc, ez folyamatosan fognak fejlődni a felismerésre szolgáló algoritmusok, és ugyanakkor folyamatosan fognak fejlődni azok a megoldások, amelyek ezek kikerülését szolgálják.
Netz Dániel ügyvédet, a Mesterséges Intelligencia Koalíció szakértőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az eljárásokhoz kapcsolt elektronikus eszközök miatt jelentősen bővült a Magyarországos Közjegyzői Kamara kezelésében lévő adathalmaz, amelynek rendszerezésére és elemzésére a Közjegyzői Intézet részeként adatkutató alintézet alakult, mondta a Magyarországos Közjegyzői Kamara alelnöke. Hozzátette, a kutatók úgynevezett neurális hálók segítségével elemzik az adatokat, és keresik az összefüggéseket a különböző eljárásrendek között. A részletekről Parti Tamást kérdeztem.
Közjegyzői adat kutató alintézet is üzemel a Magyarországos Közjegyzői Kamara kötelékében, ha jól sejtem. Jól sejtem? Ott üzemel?
Igen. Erre azért van szükség, mert onnan kell kezdeni, hogy minden féle szolgáltatáshoz ebben a környezetben, tehát mondjuk egy euróatlantik, de egy világméretű környezetet is alapulva, egyre több elektronikus eszköz, elektronikus szolgáltatás kapcsolódik, ami a különböző folyamatokat nyomon követhetővé teszi, és folyamatosan rögzít, illetve szolgáltat olyan adatokat, amik végül egy rendezetlen, úgynevezett rendezetlen adathalmazba kerülnek bele. Tehát amit az emberek általában adatokról gondolnak, azok az oszlopokba és sorokba rendezett adatok, amiből aztán statisztikai adatszolgáltatást lehet végezni, ez ugye a kamarának feladata is, de itt teljesen másról van szó, itt olyan adatokról van szó, ami a közjegyzői eljárásokra vonatkozik, és nem rendezett. Viszont ezek az adatok, ezeknek az eljárásoknak a szerkezetét remekül képesek tükrözni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha lenne egy tükrünk, amiben az elektronikus eszközök használata révén folyamatosan szivárognak át ilyen apró kis adategységek, amik önmagukban semmit nem jelentenek, és nincsenek hozzákötve egy-egy konkrét ügyhöz, viszont ott gyűlnek, és idővel olyan mértékben fölhalmozódnak, hogy az egész eljárás folyamot tükrözik a másik oldalon. Legalábbis nem csak a felszínét, hanem mélységében is képesek ezt tükrözni. Na most ennek hatására egy ilyen tükörképet, nevezzük tükörképnek, az adatelemzésnek a legmodernebb módszereivel lehet elemezni, és körülbelül úgy meg lehet vizsgálni egy eljárási folyamatrendszert, adott esetben a közjegyzői eljárásoknak az egész folyamatát, vagy az egész rendszerét, mint ahogy mondjuk egy orvos képes megvizsgálni nagy részletességgel egy emberi testet. Tehát, ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz más szemlélettel kell hozzáállnunk ezekhez az adatokhoz, és más eszközöket kell hozzájuk igénybe venni. Ugye erre szolgáló eszközök, azok nem elsősorban az eddig ismert statisztikai eszközök, hanem az adatkutatásnak az egyik legmodernebb módja, amikor neurális hálók használatával, vagy azoknak az igénybevételével szűri át a kutató ezt az adathalmazt, és egész mély összefüggéseket tud ezzel a módszerrel feltárni. Adott esetben például egymástól távol eső eljárási rendeknek az összefüggéseit is képviselni, képes fölismerni, és olyan információkat szerezhet az egész eljárásrendről, amit föl lehet aztán használni arra, hogy ezeket az eljárásokat továbbfejleszt.
De hogy kerül ebbe az élő ember, mint ügyfél? Ha én bemegyek egy közjegyzőhöz, akkor az első adat, ami rólam van, hogy melyik nap van, mikor léptem be, és ki vagyok?
Nem. Hangsúlyozottan ez nem a személyes ügyintézésre, és egy-egy ügyfél egy-egy ügyére vonatkozik. Ez általános jellemzőket vizsgál, ez az eljárás. A közjegyzői eljárásoknak az általános jellemzői. Tehát hangsúlyozottan nem ügyfélhez kötött elemzés ez, hanem például az eljárási normák érvényesülésére vonatkozó elemzés lehet végezni. És ezzel ugye lehet, ebből lehet azt a következtetés is levonni, hogy lehet-e jobbá tenni egy szabályozást ezen a területen. És szükséges-e alakítani az ide vonatkozó szabályozást.
Ki tudja mutatni bitekből azt, hogyha valamilyen eljárási logikátlanság, ellentmondás, fölöslegesség van az eljárásrendben?
Igen, ez lehet például egy eredménye egy ilyen átfogó szűrésnek, hogy egy-egy eljárásnál kimutat ellentmondásokat, amiket aztán meg lehet vizsgálni közelebbről, és akkor nagyobb eséllyel meg lehet találni azt a megoldást, ami észszerűbbé tesz egy-egy ilyen eljárási folyamatot. Tehát ez a cél, tehát mondom, ez egy teljesen más adatkutatási szemlélet, mint ami általában megszokott. És a jelentőségét az adja, hogy itt olyan adatokról van szó, amelyek önmagukban semmit nem jelentenek. De nagyon sok eljárást megvizsgálva kiadhatnak egy olyan mintázatot, amiből aztán le lehet vonni olyan következtetéseket, ami végül egy adott eljárásnak a fejlesztéséhez nagyon hasznos lehet.
Ha nem természetes személyhez kötődik az adat keletkezése, akkor mi az az eljárás, az a mozdulat, az a cselekmény, aminek először nyoma van, mármint úgy, hogy adatként is megjelenik?
Még egyszer mondom, itt nem a konkrét ügyféladatokról, például, hogy hogyan használja a közjegyző az adott munkáját segítő elektronikus rendszert.
Ahogy belép, abban a pillanatban ennek ott a nyoma.
Például, ahogy belép, milyen időközönként használja, milyen gyakorisággal él egy-egy lehetőséggel a rendszeren belül. Ez ugye mutathatja azt is, hogy annak a lehetőségnek a biztosítása indokolta egyáltalán.
Ha valaki mondjuk nem használ valamilyen jogtárat már harmadik hónapja, akkor nincs értelme, mert valószínűleg van helyette valami más?
Nem feltétlenül, de hogyha ez egy általános jelenség, akkor ott el kell gondolkodni azon, hogy ez mitől lehet. Vagy például egy adott rendszer lehetővé teszi azt, hogy ott legyen egy választási lehetőség. Mert amikor a rendszert építették, ezt az elektronikus rendszert, ez úgy tűnt célszerűnek, hogy azt majd ott... De mi történik akkor, hogyha senki nem használja?
Ennek nincs rá
lehet
szükség.
Az oka? Például lehet az oka, hogy nincs rá szükség, de lehet más oka is. Szóval ilyen dolgokra gondolok, és azért hangsúlyozom, hogy ez nem egy-egy konkrét ügy elintézéséhez kötődik, hanem az összes ügy elintézésének a mintázataihoz kötődik.
Hogy értékelik ki azt az eredményt, ami az adatkutatás közben vagy a végén valamilyen időközönként előáll? Azt ugye természetes személyeknek, embereknek kell értékelni, hogy most akkor mi legyen. Ez hogy történik?
Igen, ez nagyon fontos. Tehát az a jelenség, amit mesterséges intelligenciának hívunk, az tulajdonképpen, hogyha szigorúan megnézzük, akkor az úgynevezett big datához, tehát egy ilyen rendezetlen adathalmaz képződéséhez kötődik, és az ebben működő gépi tanulásnak a lehetőségéhez kötődik. Tehát a gépi tanulásnak a különböző formái, az adatbányászatnak a különböző formái, meg az ezekre épülő egyéb algoritmusok, ezek adják az úgynevezett mesterséges intelligenciaként megjelölt jelenséget. Igen, de ez nem az az intelligencia, ami például megfelel egy humán intelligenciának. Tehát föl kell tudni tenni egy értelmes kérdést, vagy ha egy ilyen adatelemzés kihoz egy mintázatot, akkor föl kell tenni egy értelmes kérdést, és meg kell keresni a választ erre a jelenségre. Ez pedig egyértelműen humán feladat lesz. Visszatérve az előző példához, hogyha kimutatható az, hogy például egy lehetőséget nem használnak egy adott elektronikus rendszerben, vagy nem úgy használnak, ahogy azt a rendszer tervezésénél elképzelték, akkor meg lehet vizsgálni, hogy annak mi az oka, és ennek az orvoslására ki lehet találni egy optimálisabb alkalmazást.
Honnan van szakember arra, ez nem egy jogi feladatnak tűnik, amely képes az adatkutatás nyelvén megfogalmazni azt az értelmes kérdést, amire utána az adatból kinyerhető a válasz. Meg hol van olyan szakember, aki ezt képes utána értékelni? Talán nincs is ilyen szakma még a szakmai jegyzékben.
Ezen a területen muszáj együtt dolgoznunk. Tehát, hogyha a jog területére teszünk a kérdéseket, akkor erre egy jogász a legalkalmasabb. Arra, hogy ezt a kérdést programmá alakítsa valaki, az már egy másik szakterület, az egy mérnöki szakterület. Tehát ebben az intézményben együtt fogunk dolgozni olyan programozó mérnökökkel, akik a kérdést le tudják fordítani programnyelvre. Az elemzés megtörténtét követően pedig megint bekapcsolódik a jogász, és az értelmezése a válasznak az már megint visszakerül a jog területére. De fontos, hogy az esemény során, tehát az eseménysor folyamatában állandóan együtt dolgozzunk, mert sokszor a kérdéseket a keresés közben kell módosítani. Tehát ez mindenképpen egy közös munka. Kétféle szakértelem kell hozzá, és ennek a kétféle szakértelemnek folyamatosan együtt kell működnie.
De hogyan tudják elmagyarázni egy nem jogásznak a kérdés lényegét, miután a jog az nem csak szabályok egymás utánisága, hanem egy rendszer, amiben minden mindennel összefügg, van egy dogmatikája, amiből nem lehet kimenni. Ezt hogy lehet matematikai nyelvre fordítani?
Ebből a dogmatikából kiindulva egy jogász, aki az adott területen jártas, tehát nem csak a normákat ismeri, hanem azt is, hogy működik a gyakorlatban az a terület, tehát hogy fejlődik, mi jellemző rá, tehát akinek teljes helyismerete van. Ez nagyjából azt hiszem úgy egyszerű elképzelni, hogy van egy geológus, akinek az a feladata, hogy olajat keressen egy bolygón. Most a geológus ismeri a bolygó összetételét, a jellemzőit, a fejlődését, azt, hogy milyen tájakon a felszíni, különböző tájakon a felszíni kőzetek miről árulkodnak, és a többi, és a többi. A mi folyamatunkban ez a jogász, a geológus. De a geológus nem fog tudni lefúrni önállóan nagyon mélyre, hogy elérje ezt az ásványkincset. Ez igénybe kell venni egy másik szakterület.
A bányászt.
Szakértőit, a bányászt. Így van. Itt is így, és ők együtt fognak működni, mert a bányász jelzi neki, hogy itt ezt találtam. Ez hasznos információ lehet abból a szempontból, amit keresünk. Nem feltétlenül nem látunk összefüggést. Akkor egy kicsit módosítunk ezen a kérdésen. És akkor egy másik szempont szerint szűri át azt az adathalmazt. Ez az elemző algoritmus, és akkor ott meg már kijöhet az a válasz, amit keresünk. Tehát, hogyha mutatkozik egy eljárási anomália, annak így sokkal könnyebb megkeresni az okát, mint hogyha ügyek ezreit kellene átnézni ahhoz, hogy ezt az anomáliát kiszűrjük.
Ez egy most alakuló alintézete a közjegyzői kamarának?
Ez a közjegyzői alintézet éppen azért alakult, mert a karon belül, tehát a közjegyzői kamara kezelésében lévő adathalmaz, a eljárásainkhoz kapcsolt elektronikus eszközök miatt jelentősen bővült. Ez már eléri a big data szintjét, ami egy nagyon sokféle jellemzővel leírható, a lényegében rendezetlen adathalmazból áll, ami ezekkel a módszerekkel vizsgálható.
Értem.
És ezért fontos az, hogy nem egy-egy ügyet vizsgál a kamara, hanem eljárási folyamatokat, nagyon átfogó jelenségeket és nagyon mély mintázatokat vizsgál. Tehát legalábbis ez a terv.
Parti Tamást a Magyarországos Közjegyzői Kamara alelnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.